Kedves hallgatóink, Önök a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát hallják, amelynek ma Mizsei Kálmán, az Európai Unió Moldováért felelős egykori különleges megbízottja. Lezajlott az elmúlt vasárnap a moldovai elnökválasztás első fordulója. Kicsin múlott, hogy szükség van második fordulóra. Ennek a választásnak több szempontból az egész térségre kiterjedő jelentősége van. Mizsei Kálmán ezt már összefoglalta egy hosszabb angol és román nyelven megszületett Facebook posztban, de arra fogom kérni, hogy a választás eredményeit is, vagy eredményét is elemezve próbáljuk megvilágítani a hallgatóknak, hogy miért rendkívül fontos az most Közép-Kelet-Európa szempontjából, hogy mi zajlik Moldovában.
Ugye ez egy nagyon érdekes történet, mert Moldovában a volt Szovjetunió, most a baltiakat nem számítjuk, volt Szovjetunión belül az egyetlen ország, ahogy erős parlamenti hatalom van az alkotmány szerint. Ezt az is erősítette, hogy 2000 óta egy alkotmánybírósági határozat értelmében az elnökválasztás az a parlamentben történik 61%-os többséggel, tehát 101 fős a parlament, és 61 embernek kellett megszavazni egy elnököt. A alkotmánybírósági határozatot az idén koratavasszal érvénytelenítette egy másik alkotmánybírósági határozat, ami egy ilyen nagyon faramuci érveléssel, ahol szörös lóláb rendkívül mértékben kilógott, érvénytelenítette hát magását, grémiumának ezt a 16 évvel ezelőtti döntését. Úgyhogy egész mostanáig az elnököt a parlament választott, és most közvetlen elnökválasztás van egyébként egy alapvetően parlamenti rendszerben. Na most, miért történt ez? De Moldovára az jellemző, az a legfontosabb mai jellemzője, hogy hát egy Vlad Plahotniuk nevű oligarha tulajdonképpen az összes fontos hatalmintézmény fölött uralmat gyakorol, köztük az alkotmánybíróság és hát az ő kedvében járva döntötti módon. És az év elején egy hatalmas nyomás volt arra, hogy új parlamenti választásokat írjanak ki, és ezt próbálta ezzel a trükkel, hát az ebben lévő energiát próbálta levezetni. Legyen egy elnökválasztás, az elnöknek úgy sincs hatalma, elszorakozik rajta a név, és különben is ugye ez ősszel, tehát mostanra lett az elnökválasztás, hát addigra majd csak kimanipuláljuk valahogy a dolgokat, volt a logikája ennek a történésnek. Na most, hát a kommunisták egyébként emiatt bojkottálják is a választást, de nem találom helyesnek a bojkottot, mert azzal együtt, hogy igazából alkotmánysértő ez az egész történet, azzal együtt, hát ez a jelenlegi esély arra, hogy valamilyen módon ellensúlyozni lehessen ez az egyszemélyes és informális befolyáson épülő hatalmat. Ugye abban az országban, ahol a világtörténelem arányaiban legnagyobb bankrablása történt, a bankrendszer egy milliárd dollárnyit körülbelül kiszedtek illegális úton, ami hát a moldovai GDP-nek 12,5%, ez még 2012 történt. Úgyhogy
azok számára, akik nem követték ezeket az eseményeket, módszeres bankrablás volt.
Így van, ez egy lényegében ez egy pénzmosáson és illegális hitelezésen alapuló pénzkimenekítés volt, amiben egyébként vastagon orosz szálak is vannak. Tehát ez egy lényegében a bank urai Ciprusa nyitottam, ott létrehoztak fiktív vállalatokat, ezeket hitelezték, majd pedig a hitelek bedőltek, és ezt a Moldovai Nemzeti Bank ugye a nagyon-nagyon szegény adófizető pénzéből fedezte. Ez egy fontos háttérrel ez az elnökválasztáshoz, mert ugye tényleg az van, hogy van egy olyan ura az országnak, aki az előző erős miniszterelnököt is képes volt, hát többek között ezzel a bankrabással kapcsolatban, vagy bank csalással kapcsolatban bíróság elé állítani, és zárt körű tárgyaláson elítélni. Tehát egy olyan helyzet van, és hogy az a tétje ennek a nagyon faramúci elnökválasztásnak, hogy elkezde felépülni vele szemben egyfajta ellensúly. Ugye ez egy személyi uralom, de abban a szempontból nem erős uralom, hogy nincs legitimitása. Tehát az ő pártja az nem a legerősebb párt. Most már igen, de nem választáson nyert ez a párt. Ő maga, amikor miniszterelnök akart lenni, akkor az előző elnök ezt a javaslatot nem írta alá, tehát itt valójában egy nagyon népszerűtlen embernek a személyes hatalmáról van szó, és lehet abban bízni, hogy a társadalmi és politikai folyamatok ezt kiigazítják, ezt az ügyet, és ez az elnökválasztás fontos, ezért aztán a bojkott szerintem nem lett volna egy, vagy nem volt a kommunisták részéről egy helyes hozzáállás. Na most ugye fölmerült itt az, hogy hát ki legyen az, akit igazából egy komoly ellensúly tud lenni, és ugye Maya Sandu, aki egy korábbi kormányban, mint oktatásügyi miniszter, azzal vétette magát észre, hogy javaslatai nagyon korszerűek, nagyon előremutatóak voltak, és különösen korrupció, ami az oktatásügyben is rendkívül erős, korrupció ellenes fellépése az kompromisszumot nem tűrő volt. Tehát egy nagyon vonzó, és ez igazából az elnöki programja is, az elnöki intézmény, ahogy mondtam, mondanában gyenge, hogyha valaki korrupciós harcot tűzi a zászlajára, hát nagyon sok mindent tud csinálni. Nem mindenható, de elindíthat jó folyamatokat, különösen, hogyha a lakosságnak egy jelentős része önmögötte áll. Úgyhogy a Maya Sandu merült fel, mint egy lehetséges, pozitív kimenetele ennek a választásnak. Most Moldovában ugye azt tudni kell, hogy a román és orosz anyanyelvű elitek között van egy nagyon erős geopolitikai megosztottság, ami gyakran az ilyen értékviszonyulásokat elködösíti. Hát a jelenlegi esetben is van egy ilyen dimenziója a dolognak. A Maya Sanduval kapcsolatban ugye nagyon sokan azt kritizálják, hogy nem egyértelmű az álláspontja Moldova függetlenségét illetően, és hogy valójában a Romániával való egyesítésnek a híve. Sőt, hát sokan azt követelték az egyesítés hívők közül, hogy mondja ezt ki. Na most ezzel Moldovában nem lehet elnökválasztást nyerni. Úgy, Maya Sandu elkerülte ezt a csapdát valamelyest, de azt kell mondjam, hogy az orosz nyelvű lakosság döntő többsége nem bízik abban, hogy őszintén a moldovai államiság mellett lenne, és ez egy nagy korlátja annak, hogy a második fordulóban őt megválasszák. Hát remélem, hogy végül is, és ugye ebben, amit említett ebben a Facebook posztban, és azt szorgalmaztam, hogy Maya Sandu annak az üzenete az hatékony legyen az orosz nyelvű lakosság felé is, tehát hogy itt nem az a fontos, hogy most Románia vagy Oroszország, hanem az a fontos, hogy ezt az országot ne kiraboljuk, hanem megfelelő színvonalon a lakosság érdekében kormányozzuk. Hogyha ezt az üzenetet, ezen fog múlni szerintem, hogy ő lesz az elnök, vagy pedig az a Dodon, akit megint nagyon leegyszerűsítve, hát orosz barát elnök jelöltnek mondanak, a választási retorikájában ez kétségkívül megjelenik, ez az orosz barátság erőteljesen, tehát a fontos orosz érdekek közül sokat az ászlajára tűzött, de hát láttunk már ilyet korábban is, ugye Voronin 2001-es választáson az Oroszországgal való újraegyesülés mellett kampányolt, aztán később ez a dolog elfelejtődött. Úgyhogy én azt nem gondolom, hogy ez feltétlenül így lenne, de azért az kétségkívül egy szempont, hogy Dodon ilyen orosz barát módon kampányolt, de a másik és nagyobb gond vele, hogy nem tisztázott éppen a Voronyini 8 év során a Tlahatnyukkal való kapcsolatával, illetve nem tisztázott, hogy mennyire függő ettől az oligarchától. Az a gyanú, és ő nem mutatott erre semmilyen meggyőző bizonyítékot, hogy ez ne lenne így, az a gyanú, hogy igenis, ő is egy bábfigurája ennek az oligarchának.
Van-e esély arra, hogy Sándor behozza a lemaradását, hogy a második fordulóban mégiscsak megszerezze a szavazatok többségét? Ha nincs, mi a következménye annak, hogy Igor Dodon lehet az ország elnöke?
Van esély erre, és tulajdonképpen az előbb azt mondom, hogy megadtam erre a választ, abban az esetben, hogyha ő galvanizálni tudja azt a pozitív várakozást, hogy Moldovát lehet másképp is kormányozni, mint a lakosság kirablásával és leszegényítésével. Ha ezt az üzenetet ő hitelesen közvetíteni tudja az orosz nyelvű lakosság rész felé is, akkor lehet esélye. Itt ugye mondhatjuk meg azt mondjuk hozzá, hogy egy kettős játékot játszik. Néhány nappal a választás előtt visszaléptette a saját jelöltjét, hogy úgy mondjam, a demokrata párt elnökét, Marianne Luput, akinek nem egyre kevésbé volt esélye. De talán ez is volt az eredeti forgatókönyv, hogy visszaléptette a Sandu javára, de közben az ő általa uralt tévécsatornákon, és a többség az ő általa uralt, azokon Dodonhoz közeli üzenetek dőltek meg a választás előtti napon is a nézők felé. Úgyhogy ez egy bonyolult dolog, ebben szerepe lehet annak, hogy a háttérben mi történik. Megmondom őszintén, hogy azt nagyon nem szeretném, hogy Maja Sandu a háttérben kiegyezzen Tlahatnyukkal. Tehát ha az az ára, hogy nem egyezik ki, hogy ne nyerje meg az elnök választást, én szívem szerint emellett volnék azért, mert ő most alapított egy pártot, és ez a pártnak ugye van hitele, ennek ő közvetíti a hitelét. Most más kérdés az, hogy egy pártot vezetni és szervezni is kell, és hogy mennyire ez képes rá. Ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, de az minden esetre neki van egy politikai tőkéje, amit nem lenne jó, ha amortizálna egy ilyen háttérdíllel, de hát persze a médiát Tlahatnyuk uralja, és ezért az ő üzenete az mindenképpen fontos. Na most a másik kérdés, hogy mi lenne, ha Dodon lenne az elnök. Van egy ilyen leegyszerűsítő gondolkodás, hogy Dodon orosz párti, ha ő lesz az elnök, akkor lesz el rossz idők jönnek. Ez több sebből érzik, ez az leegyszerűsítő szemlélet. Egyrészt, ugye, ahogy mondtam, hogy az elnöki intézmény az egy gyenge intézmény Moldovában, igazából a parlamentnek és ezen keresztül az ő által megválasztott miniszterelnöknek van nagyobb ereje, és informális módon pedig Vlad Tlahatnyuknak. A másik ok az pedig az, hogy szóval más egy, ahogy szintén mondtam, más egy elnökválasztásban ugye az orosz nyelvű, meg a ott Moldovában nagyon nagy a vidéki idős lakosság, tehát azoknak mit mondunk, és hogy valójában utána milyen politikának lesz értelme, az azért két nagyon különböző dolog, és én azt gondolom, hogy Moldovában azért még mindig a racionális döntések sorozata egy európai orientáció irányába tolják el a kormányzást még egy olyan elnök esetében is, mint a Dodon, aki mondom, hogy nem fog erős végrehajtó pozíciókkal rendelkezni. Ami jelentősége lesz, hogy úgy érzem, hogy ő nem lesz erős ellensúly partnerkkal szemben, persze azt majd meglátjuk, az ő jellegi retorikája az nagyon erősen partnerkkal ellenes, de ez úgy tűnik, hogy csak retorika. Emiatt aztán azoknak a reformoknak az esélye, amik hát igazából a jogállamiság megteremtését lennének hivatottak, és egy erősen ösztönzött gazdaságét, azok csökkennek ahhoz képest, vagy kisebbek ahhoz képest, mint hogyha Maja Szandu lenne az elnök. Én, nekem ez a benyomásom. Tehát mivel ez mondom, egy gyenge elnök intézmény, az is igaz, hogy bármi megtörténhet.
Azt hiszem, hogy egy másik adásban mindenképpen kellene egy összehasonlító elemzést végeznünk, vagy kísérletet tennünk arra, hogy hogyan alakul az alkotmányhoz való viszony ezekben a válságországokban, akár Ukrajnáról, akár Magyarországról, Romániáról, vagy most Moldováról legyen szó, mert az egy nagyon közös pont, hogy az alkotmányozás módja, az alkotmányos kontroll érvényesítése az mindenhol megkérdőjelezhető más-más okokból. Most viszont összpontosítsunk erre a geopolitikai probléma, a csomagra. Azt láttuk, hogy ahogy a török válság elkezdődött, Románia értéke megnőtt. Intenzívebbé váltak az amerikai-román tárgyalások, kapcsolattartás. Mi leszünk a NATO utolsó bástyája, ez így jelent meg a román sajtóban, és erre van is valamiféle aspiráció. De hogyha ezt a moldovai csatlakozás egyesülés történetét vesszük alapul, akkor olyan érzés alakulhat ki az embernek, hogy ez egy ilyen zsarolási alap, egy ilyen családi érzékeny pont, a rés. És hát az is kérdés, hogy mennyire fontos az orosz befolyási övezet szempontjából Moldova, lehet-e vele akár Romániát is zsarolni? Kin és mind múlik ez?
Talán elkezdve onnan, ami a legkönnyebb. Oroszország számára fontos Moldova, mert Ukrajna hátában van. Tehát az orosz birodalmi érzület, hogy úgy mondjam, az azért alapvetően a volt Szovjetunióból, aminek ugye nagyon nagy az átfedése a korábbi orosz birodalma, abból indul ki, tehát ami a miénk volt, kvázi, az a miénk legyen. És hát Moldova ennek fontos része, amikor egy orosz Moldovában megy, minden porcikán látszik, hogy tehát ez csak tévedésből, nem a miénk. Ugye a Romániában is van egy másfajta, ez a miénk, az alapvetően etnikai, az orosz meg alapvetően birodalmi. Moldovai parasztok azok a mi parasztjaink, most így nagyon vulgarizálva. A román érzület meg az, hogy amit a Basescu fogalmazott meg annak idején, hogy a mi vérünk folyik az erejében. Tehát Oroszország számára fontos Moldova. Nyeszter melléket Csalinak használja a birodalmi imperialista politikájához. És én nem gondolom, hogy Romániát Oroszország bármilyen módon komolyan tudná zsarolni Moldova ügyében, vagy jellegi erőviszonyok alapján, és nem is hiszem, hogy idáig fajulhatnának a dolgok. És
nem is Oroszországra gondoltam, hanem arra a drámai pillanatra, amikor az amerikai nagykövet azt mondta idén ősszel, hogy hát a román-moldáv egyesülés az nem lehet napirenden, és ez nyilván megütközést keltett mindenkiben, holott, ha a realitás érzékére alapoz az ember, akkor tudja, hogy hát ez most tény.
Hát ugye az a helyzet, hogy a moldovai állam függetlensége az ugye a Szovjetunió szétesésével következett be. Azt a státuszkót Oroszország mind Grúziában, mind Ukrajnában megsértette, de azonban sem Amerika, sem Európa, sem a NATO számára az úgy járható út, hogy mi is megsértsük ezt a státuszkót, mert akkor az oroszok igazolva érzik magukat, és további hasonló dolgokat fognak tudni. Szóval ez egy Ugye itt a diplomácia és az agresszió között van egy állandó átjárás, és ezért azt hiszem, amit az amerikai nagykövet mondott, hát az kifejezte a transatlanti gondolkodás, most, hogy diplomatikusan fogalmazott-e vagy nem, az egy más kérdés. Úgyhogy itt zsarolást, akkor meg nem értem, hogy hol van a zsarolással kapcsolatos kérdés. Tehát Romániának az az esélye Moldovával kapcsolatban, hogy Moldovában, Moldova a reformjainak a révén Európához csatlakozik. És itt kötődik egymáshoz geopolitikai és reformok, amikor az EU külön megbízottja volt, ami ez végig a vezérelven volt, és hát nem mindenki mindig értette ezzel egyet, és én 2010-11-ben és utána is egy vitában voltam azzal az elemével az EU politikának, hogy annak a kormánynak, mert hogy ez pro-Európa, tehát Európa barát kormány, nézzünk el mindent, mert hogy ők európaiak, a mi kutyánk őkei. Ez rossz álláspont volt, és az idő az engem igazolt egyértelműen, amennyiben hát kifejezett éppen tőlük kellett volna nagyon határozottan konkrét olyan rendszerreformokat megkövetelni, amik tényleg átalakították volna a rendszer, és most nem lenne egy ilyen egy oligarcha által vezetett borzalmas helyzet. Ez a kezünkben volt, ezt nem ragadtuk meg ezt a lehetőséget azért, mert túlságosan elhittük a Filát kormánynak, hogy mindaz, meg a koalíciónak, hogy mindaz, amit csinálnak, az attól jó, hogy ők európai jelszavakat hangoztatnak. Az igazság, hogy itt gyakran alkalmaztunk kettős mércét. És azt kell, hogy mondjam, hogy a román politika is nagyon jó lenne ebben a dologban időnként nem lenne, tehát hogy hosszú távon gondolkodni stratégiailag, és ezt az elemét az ügynek ezt maximálisan figyelme venni, szerintem román szempontból is ez a jó, hogy maximálisan a mély reformokat követelni, és abban bízni, tehát nem abban bízni, hogy a plahatnyukkal paktálunk, hanem abban bízni, hogy ha sikerül a mély reformokat áttörni, akkor természetes módon lesz Moldova az európai integráció része, és ezáltal Romániával is a viszonya hosszú távra megoldódik.
Nem sikerült az Európa határok szomszédságában lévő állammal kapcsolatban ezt az oligarha féket alkalmazni. Azóta a kelet-közép-európa is lassan oligarchásodik. Optimizmusra túl sok ok nincs, de lássuk, hogy mi lesz november közepén.
Én azért ennél optimistább vagyok. Én azért optimistább vagyok ennél, és azért is hangoztatom a Moldova ügyekben is az álláspontom, mert azt gondolom, hogy van rá jó lehetőség, hogy a dolgok végül is jobbra forduljanak. Egyelőre a hírek nagy része az a térségből, ugye nem a legrosszabb, és nem csak a térségből.
Fussunk neki ezeknek a kérdéseknek, ha már megvan a végleges eredmény.
Jó.
Úgyhogy november közepén várjuk vissza. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Én is